Suli Rádió. Írmorzsák az ajkai Szent István király római katolikus általános iskola életéből. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Suli Rádió adását hallják.
Szeptember 1-én új iskola épületben kezdhettük meg a tanulást. Iskolánk igazgatójával, András bácsival és mai József gazdasági helynökkel István bácsi beszélgetett.
2012 óta folyamatosan újul, megszépül az ajkai Szent István király római katolikus általános iskola. Most is egy nagy beruházás után vagyunk. Milyen beruházásról volt most szó?
Így van, hál' Isten, hogy egy nagy beruházást adhattunk át. Igazából a folyamatosan növekvő gyereklétszám tette indokoltá, hogy ezt a beruházást meglépjük. Egy kétütemes, közel 500 millió forintos fenntartói beruházásnak lehetünk a részesei. Úgy gondolom, hogy szükség volt erre, egyrészt a folyamatosan növekvő tanuló létszám miatt, másrészt úgy gondolom, hogy indokolta azt is, hogy méltó körülmények között tanulhassanak a tanulóink.
Diákoknak az iskolába járását a tanévben, ez az új beruházás mennyivel lesz számukra jobb, kellemesebb a környezet?
Igazából jelentősen befolyásolja a tanulóknak az iskolába járását ez az épület, tehát lényegesen szellősebben helyezkednek el, tehát faktantermeket építettünk ebben az épületben, egyébként 10 tanterem került kialakításra, egy rendszergazdaterem stúdióval, a gazdasági rész, igazgatói rész, szertárak, tehát nem az a zsúfolt épület várja a tanulókat, mint ami az elmúlt években várta. Nem beszélve arról, hogy úgy gondolom, hogy ha körülnézünk, akkor lényegesen méltóbb és a mai kornak megfelelőbb környezetben tanulhatnak a gyerekeink. Úgy gondolok a tantermeknek a felszereltségére, az interaktív táblákra, és úgy gondolom, hogy sorolhatnám még tovább. Tehát jelentős mértékben én úgy gondolom, hogy megváltoztatja ez a gyerekeknek az életét.
És egy nagyon fontos kérdés, ebben az új épületben, ebben az új épület együttesben hány diák kezdi meg a tanévet?
317 tanuló kezdi meg az évet. Egyébként jó magam is egy számvetést készítettem. A 2012-es intézmény alapítás óta közel 35%-kal, és ezt a számot aláhúznám, mert úgy gondolom, egy óriási szám, közel 35%-kal nőtt a tanuló létszámunk.
Tanévnyitó ünnepség után megtekintették itt az ajkai iskolát, ezt az új épületet. Mennyibe váltotta be azokat a reményeket, amelyeket az egyházmegye fűzött hozzá az építés megkezdésekor?
Igen, hát többször tárgyaltunk az építésszel, a tervező építésszel, főépítésszel erről. Megcsináltak egy tervet a régi iskola fölé, és akkor derült ki, hogy a régi épület is elég rossz állapotban van, tehát az valamiféleképpen bele kell újraépíteni az új iskolába. Hát ugye én szerettem volna, hogyha ez nem történik meg, ők azt mondták, hogy maradjon meg a régi épület, meg tudják úgy oldani némi ráfordítással vagy némi plusz pénzzel, hogy az is korszerű lesz, és a falakkal sem lesz a későbbiek során probléma. De maga a terv egy nagyszerű európai kinézetű, pallérozott stílusú terv, és bizonyos magyar vonásokat is felfedezek ebben a tervben, tehát egyszerre európai és egyszerre magyar ez a terv, ezért nagyszerű és nagyon-nagyon sikerült, és nagyon gratulálok az építésznek és a kivitelezőknek is.
Ez a felújítás teljesen egyházi finanszírozásból vagy állami finanszírozásból valósulhatott meg?
Hát miután nem találtunk pályázatot erre az építkezésre, és állami támogatást sem kaptunk rá, ezért az egész építkezést a Veszprémi Főegyházmegye finanszírozta, 470 millió forintba került eddig az építkezés, és az igazgató úrnak az elmondása szerint a szülők a berendezésekhez körülbelül 10 millió forintot adtak hozzá. Tehát ez az iskola teljesen egyházi és szülői pénzből készült.
Szeptember 15-én iskolánk 10 németes tanulója Mónika nénivel Ajka testvérvárosában Fejszben járt. Szeptember 22-én több diáktársunk és tanárunk is részt vett a hagyományos Ajka rajtja futóversenyen. Nagyon sok szép eredmény született. Betty néni kategóriájában első helyezést ért el. Mindenkire nagyon büszkék vagyunk, és gratulálunk az eredményekhez.
Szeptember 24-én több iskolatársunk is részt vett Monika néni által szervezett kiránduláson a Family Parkba.
Szintén szeptember 24-én néhányan István bácsival Homokbörögére látogattak, hogy részt vegyenek a Caritas által szervezett családi napon.
Szeptember 25-én többen vettek részt a kolontári Szent Kútnál búcsúi szentmisén, melyet lelki igazgatók Frigyes atya mondott.
Szeptember 26-án munkájuk elismerésükért Gyöngyi néni és Zsuzsan néni Szent Gellért díjat, András bácsi pedig Boldog Gizella emlékéért vette át érsek atyától.
Ez a Szent Gellért díj miről szól?
Minden évben az egyházmegyében van egy Szent Gellért ünnepély, szentmisével kezdődik, és utána az egyházmegye pedagógusai között a Szent Gellért díjnak az arany és az ezüst fokozatát osztják ki. Azon pedagógusok és iskolai dolgozók kapják, akik magas színvonalúan dolgoznak, illetve a hitéletük is példamutató.
És ez a díj milyen fokozatú volt?
Én személy szerint ezüst fokozatot kaptam.
Meglepetésként érte?
Igen, én nem tudtam róla, titokban tartották a munkatársaim, akik tudtak róla, illetve aki javasolt, András bácsi, az igazgató úr, úgyhogy én nagyon meglepődtem, és nagyon örültem neki természetesen.
És ki kapott még ilyen díjat?
Iskolánkban már István bácsi, aztán András bácsi is kapott, és most a gazdasági vezetőnk Bella és Zsuzsa néni is ugyanebben a díjban részesült, mint én. Úgyhogy mi vagyunk négyen, akik eddig elnyertük ezt a díjat.
Négy nagy autóval és mindegy 2000 kilónyi almával érkeztek Ajkára a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskolába szeptember 29-én csütörtökön a Katolikus Caritas Veszprém megyei csoportjainak vezetői Szijjártó László egyházmegyei Caritas igazgató vezetésével. A gyümölcsöt András bácsi iskolánk igazgatója vette át, és együtt pakoltak ki az autóból az iskola diákjaival.
Ismételten Ajkára látogatott a Katolikus Caritas Veszprém megyei szervezete és annak igazgatója Szijjártó László atya. Minek köszönheti a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola, hogy újra eljöttetek hozzájuk ide Ajkára?
Most volt egy olyan lehetőség az országos Caritas központunkon keresztül, hogy az MVH igen nagy mennyiségű almát vásárolt fel a szabolcsi gazdáktól, és így próbál segíteni a magyar almatermelőkön, és ezt az MVH átadta a Magyar Katolikus Caritasnak egy jó részét, mi pedig az egyházmegyei központokon keresztül megpróbáljuk azokhoz a családokhoz, intézményekhez eljuttatni, akik valóban rászorulnak, és akik ezt szívesen veszik. Mi itt a Veszprémi Főegyházmegye területén most elsősorban intézményeket kerestünk meg, fogyatékkal élő intézményt, idősek otthonát, a megyében a megyei szervezeteket, illetve Pápán, Pápa Városi Egyesített Szociális Otthonokat, illetve három iskola részesül ebből, a Pápai Katolikus Iskola, az Ajkai Katolikus Iskola, illetve egy sümegi állami iskola.
Nagyon sok almát hoztatok most ide az iskolába, hogy körülbelül mennyi lehet ez a mennyiségű alma, amit ide leszállítottatok most az diákoknak?
Most körülbelül itt az Ajkai Iskola 2 tonna almát kapott durván. A Veszprémi Egyházmegyei Caritas 26 paletta almát kapott. Egy palettán 60 raklap van, és egy doboz, illetve egy palettán 60 doboz van, és egy dobozba körülbelül 14-15 kiló alma. Tehát nagyon-nagyon komoly mennyiségről beszélhetünk.
Van ennek valami felhasználási módja? Tehát megszabta a Katolikus Caritas, hogy mire lehet használni, vagy szétosztásra megy a gyermekek között?
Igen, az intézmények között, a lakók között, illetve az iskolában a diákok között kerül szétosztásra. Így szeretném megköszönni az iskolának a együttműködését, támogatását, illetve az intézményeknek, intézményvezetőknek, illetve itt az iskolában pedig Rejter Istvánnak, aki azt hiszem ennek az összefogója volt, illetve igazgató úrnak, illetve a tanároknak, akik segítenek majd a szétosztásban.
Nem hagyhatom ki, hogy megkérdezzem, hogy 85 éves a Katolikus Karitas, nem olyan régen Homokbödögén egy emlékplakettet is avattatok. Erre az évre még milyen tervei vannak a jubiláló egyesületnek, vagy civil szervezetnek?
Most már így a jubiláló évünknek, az irgalmasság évében a vége felé járunk. Egy nagy záró rendezvény lesz még Budapesten a Szent István Bazilikában. November 19-én, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén egy egész napos program sorozat lesz ott a Szent István Bazilikában Budapesten, ez lesz a zárása, de természetesen a segélyakcióink azok folytatódnak a zárás után is, hiszen következik a tél, lassan a lakásokba meleget kell varázsolni, és próbálunk kandallóval, tűzifával segíteni a rászorulókon, illetve lassan közeleg a advent, akkor élelmiszergyűjtésbe kezdünk majd, és azt pedig a karácsonyi ünnep körülött megpróbáljuk a szegény nagycsaládosok, illetve a szegény sorsú emberek között szétosztani.
Úgy tudom, hogy nem titkolt célotok, hogy az egyházmegye minden plébániáján alakuljon Katolikus Karitas. Mennyire működik most az egyházmegyében, mekkora szervezetetek van?
Azt hiszem, hogy nem panaszkodhatunk. Olyan 80 és 90 olyan plébánia van az egyházmegyénkben, ami helyben lakó plébános van, és szeretnénk ezeket elsősorban kihasználni, abból a szempontból is, hogy ott alakítani egy jól működő aktív csoportot. Ehhez még nagyon sokat kell dolgoznunk. Most jelenleg 33 működőképes csoportunk van. Az év végére ez a szám úgy néz ki, hogy el fog érni a 40-et, tehát akkor körülbelül nagyjából a fél egyházmegyét lefedjük így, és hát remélem, hogy a jövő évek során elérjük majd a teljes létszámot.
Van a Katolikus Karitasnak egy állandóan működő adományvonala, amely szintén arra szolgál, hogy a Karitas segíthessen. Ha megosztanád ezt velünk, hogy mi is segíthessünk, hogy a Karitas segíthessen.
Így van, aki hívja az 1356-os telefonszámot, az 500 forinttal segítheti a Magyar Katolikus Karitásznak a munkáját. Ezeket a pénzeket mindig arra az aktuális segélyprogramra használjuk, nyáron a táboroztatásra, aztán nyár vége felé a beiskolázásra, most pedig majd a kandalló, illetve a tűzifa programra.
Köszönöm szépen!
Szeptember 29-én reggel szentmisével indítottuk napunkat. Frigyes atya prédikációjában az angyalokról beszélt. Ezen a napon szolgáltak először iskolánk új minisztránsai, és megújult kórusunk is színesítette énekével a szentmisét.
Mi van a tojásban? Az állatvilágban számtalan fajrak tojásokat vagy tojásokhoz hasonló ikrákat, petéket. Ahhoz, hogy utódok szülessenek, mindig egy hímre és egy nőstényre, vagyis egy apára és egy anyára van szükség. Vagy mégsem? A természetben néha egészen különleges dolgok fordulnak elő. Nem mindig egyértelmű, ki az anyuka, ki az apuka, és ki vigyáz a tojásokra. A királypingvin a föld második legnagyobb madara. Tollazata tömör, hasa fehér, a háta és a szárnya fekete, mintha frakkot viselne, a nyaka és a szeme környéke pedig ragyogó sárga. Amikor a tojó lerakja a tojását, azonnal elmegy élelemért, az apa vigyáz a tojásra. Ráülteti a lábára, és a hasán lévő redők közé rejti. Úgy melengeti. Körülbelül 3 hét múlva az anya visszatér, átveszi a tojást, és az apa megy el a táplálékért. Addig cserélgetik egymást, míg ki nem kell a fióka, de utána is felváltva táplálják, és legalább egy másfél éves koráig gondosan nevelik. A bohóchalak ikrákból kelnek ki, meleg vízű tengerekben élnek a halálos mérgű tengeri rózsatapogatói között. E színpompás halakat egy különleges védőréteg borítja, amely a tengeri rózsa első csípése után alakul ki. A mérges csápok megvédik őket a ragadozóktól, és a tengeri rózsa is jól jár, mert a halak friss vizet és táplálékot juttatnak a közelébe. És most figyelj, születése után kivétel nélkül mindegyik bohóchal hímnemű. Azok az egyedek, amelyek nagyobbra nőnek, később átalakulnak nősténnyé, így alkalmassá válik a testük arra, hogy ikrákat rakjanak. Létezik egy különleges kisgyíkfajta Ausztráliában, sárgahasú háromújú skinknek hívják, és a megjelenése éppen olyan mesebeli, mint a neve. Olyan, mint egy pici kígyó, apró lábkezdeményekkel, ami még különlegesebb, ugyanaz a gyíkfajta a kellemesebb éghajlatú síkságon tojást rak, míg a hidegebb, barátságtalan hegyvidéken eleven szülő. Kiderült, hogy ha az anya úgy érzi, a tojásai nincsenek biztonságban, akkor megvárja, amíg a kicsinyei kikelnek a testében, és csak utána szüli meg őket. A világ egyik legfurcsább állata a kacsacsőrű emlős, olyan, mintha egy hódfarkából, egy vidra testéből és egy kacsacsőréből gyúrták volna össze. Részlegesen vízi életmódot folytat. Különleges a szaporodása is. A nőstény a helyett, hogy kicsi kacsacsőrű emlősöket hozna a világra, akár a többi emlős állat tojásokat rak. Ás neki egy gödröt, majd a testével melegíti őket, ahogy a madarak. Az utódokat az anyák egyedül gondozzák. Biztosan hallottad már a kakuk tojás kifejezést. Oda nem illő, a környezetétől eltérő dolgokra mondjuk. De tudod-e miért? A kakuk madár nagyon ravasz. Először kiszemel magának egy fészket, amelyben más madarak tojást raktak. Legszívesebben a sármányokét, poszeltákét, légykapókét figyeli. Amikor az eredeti szülők elrepülnek táplálékért, a kakuk kilök egy tojást a fészekből, és berakja helyette a sajátját. A becsapott madárszülők pedig szépen felnevelik a kis kakukkot.
Ismerd meg! Hónap szentjeinek életrajzából válogattunk.
Kopisztrán Szent János. Kapesztrumban született 1386-ban, jogot tanult és nagyon sikeres bírói tevékenységet folytatott. Egy jómódú nemes ember leányát vette feleségül. A szerencse azonban elpártolt tőle. A nápolyi király ellen viselt háborúban árulásul vádolták és letartóztatták. Börtönbe vetették, eközben felesége meghalt. Úgy döntött, hogy ettől kezdve senki másnak, csak Istennek akar szolgálni. Mindennét szét osztotta a szegények között, és a ferencesek kolostorába vonult. Alázata és kitartása példás volt. Minden erejével a keresztre feszített Jézus szolgálta. Szentelése után egyedül a gyehirdetésnek élt. Szavaira tömegek értek meg Istenhez, 4. Jenő és 5. Miklós pápák több ízben is igen fontos feladatokat bíztak rá. 3. Kalixtus pápa megbízta, hogy a nyugati világot veszélyeztető mohamedánok ellen hirdessen keresztes hadjáratot. Nagy szerepe volt a nándorfehérvári győzelemben. 3 hónappal a csata után 1456. október 23-án meghalt.
Zajka Szent István király római katolikus általános iskola műsorát hallották.
Suli Rádió. Az Ajkai Szent István király római katolikus általános iskola műsora hangzott el. Mária Rádió Bakony, az Ajkai FM 93,2-es, valamint a Várpalotai FM 90,0-as frekvenciákon.
Az Ajkai Körzeti Stúdió összeállítását hallották.